Szerb Antal szellemes regényében, a Pendragon legendában Azbarn, a fiatal arisztokrata, kísértetet imitál a Velszi főúri kastélyban. A kéményben elbújva különböző titokzatos szövegeket mond, énekel és játszik le gramofonról, halálra ijesztve a cselédséget. Nővére, aki folklór kutatással foglalkozik, szemrehányást tesz neki, amiért humbugot kever a hiteles néprajzi anyaghoz. Azbarn így válaszol. Ez a helyes. Régen is így lehetett. A fele csoda és a fele móka. Nos, abban igazat adhatunk a tréfáskedvű ifjú Pendragonnak, hogy a régi ember se volt kevésbé hajlamos a csalásra és hamisításra, mint a mai. A mágia és okkultizmus története egybefonódik a szélhámosság és szemfényvesztés történetével. Az emberi hiszékenység szinte határtalan, és mindig akadtak, akik ezt ügyesen kihasználták. Példákkal és bibliai elvekkel egyaránt igazoltuk, hogy a mágia olykor működik, és ha működik, a sötétség hatalmai működtetik. Láttuk, hogy az agykontroll is valósággal működőképes, még ha nem is mindenki arad benne ugyanolyan babérokat. Hiba volna, ha erről nem vennénk tudomást. Ugyanakkor viszont működik az is, amit Azbarn Pendragon mókának nevez. Az álmágia, a csalás, amit Madács jövendőmondó cigányasszonya űz az ember tragédiája londoni színében. Idézek cigányasszony szövegéből, mert én előttem nem létez titok, ki a sátánnal régen cimborálok. Mire Lucifer félre, no még az kéne csak te vénszi pirtyó. A cigányasszony tehát valójában nem cimborál a sátánnal, csak megjátsza. Nincs közvetlen kapcsolatban a bukott angyalokkal, egyszerűen csal és hazudik anyagi érdekből. Nem mágiát űz, hanem megjátsza a mágiát. Azok, akik racionalista módon gondolkodnak, minden mágiát eleve csalásnak vagy képzelődésnek tekintenek. A bibliai hit számol a mágia tényleges működésével, de egy dologban azért osztozik a racionalizmussal, él az értelem kritikájával. Nem szükségképpen és nem mindenütt tételez föl működő mágiát, ahol a látszat amellett szól, hanem előbb fontolóra veszi, nem lette illúzió vagy megtévesztés áldozata. Bűvészek és illúzionisták hihetetlen látványokat tudnak produkálni, pedig egyáltalán nem a numinózumot manipulálják, hanem a közönséget, és pedig bevallottan, tehát nem csalnak, se mágiát nem űznek, se nem hazudnak, de olyan trükkjeik vannak, amelyek elképesztik az embert, olyasmit lát, ami úgy tűnik, hogy nem lehetséges. Voltak a történelemben tehetséges bűvészek, akik mágus szerepet játszottak előadásaikon, és voltak olyanok is, akik azt akarták elhitetni, hogy tényleg vannak mágikus képességeik, pedig csak ügyes trükkökkel dolgoztak. Ilyen formán a gyakorlatban nem egyszer meglehetősen elmosódnak a bűvészet és a mágia határai. De ezt le kell szögezni, hogy van tiszta, csalásmentes bűvészet, amelyik egyszerűen csak szórakoztatni akar, és nem tagadja, hogy trükkökkel dolgozik. Ez természetesen nem mosódik egybe a mágiával. Aki viszont a mágia és a bűvészet egybe mosódásának jelenség csoportjával találkozik, annak állandóan résen kell lennie, és nem szabad minden szokatlan jelenségre természeten kívüli magyarázatot keresnie. A szemfényvesztők lecsapnak a hiszékenységre. Nem is sejtjük, hogy a komoly, tudományos gondolkodású, minden felelőtlen hipotézist elutasító ember mennyi hiszékenységet hordoz a lelke mélyén. Nem jó az okoskodó szkepszis, de ugyanolyan ártalmas a fantasztikum iránti mohó fogékonyság is. Magyarországon az első világháború utáni években egy László László nevű médium, ez volt a neve László László, tehát a vezetékneve László volt, és a keresztneve is László volt. Nekem is volt egy iskolatársam gyerekkoromban, akit úgy hívtak, hogy László Laci. Na tehát egy László László nevű médium orránál fogva vezetett egy egész művelt és tisztességes emberekből álló spiritista jelenségeket kutató társaságot. Pedig rendkívüli óvatossággal jártak el. Mindent megtettek, hogy a csalást kiküszöböljék. László Lászlót a leggondosabban ellenőrizték. A szeánszok előtt levetkőztették, megfürdették, testnyílásait megvizsgálták, nehogy azokban rejtsen el valami kelléket, más ruhát húztak rá, egy amolyan régi felsőrészes férfi fürdőruhát, nehogy a ruhájában elrejtett kellékeket vegyen elő. A szeánszok alatt László ragaszkodott a sötétséghez, állítása szerint a szellemek csak így hajlandók működni, a fényérzékeny szellemek, hogy mégse tudjon csalni. Két ember ült mellette, jobbról és balról, és fogták a kezét, hogy kizárják a bűvész trükköket. És mindezen óvatossági rendszabályok közepette, László összejövetelein nem csak hangok hallatszottak, hanem például kő hullott a semmiből. És az alig derengő világításban fehér fényképezhető ektoplazmák jelentek meg. Ezek később nyomtalanul eltűntek, az égből esett kő viszont ott maradt. Sajátos állaga mutatta, hogy valóban a túlvilágról jött. Szenzációs volt. Az okkultisták izgalomba jöttek. Még egy ismert német szakember is Budapestre utazott, hogy tulajdon szemével lássa ezt az extra jelenséget. Teljesen meggyőzve ment haza, tanúságot tett arról, hogy a pesti kísérlet hiteles eredményeket tud fölmutatni. Pedig az egész nem volt egyéb közönséges csalásnál. A dupla nevű és elméjű László, míg amikor felöltözve bement a szobába, bevitte magával a kellékeket, a padlóra ejtette egy nem feltűnő ponton, mondjuk egy karosszék lába mellett, és amikor már a fürdőruhában volt, láb ujjaival fölvette ezeket a kellékeket. Ha a szeánsz közben trükkre készült, köhögési rohamot produkált, ilyenkor elengedték a kezét. Így tette fejére a fura kavicsot, és később, amikor a köhögés epizódja már feledésbe ment, és már hosszabb ideje újból fogták a kezét jobbról és balról, befejelte a szoba közepére. Az ektoplazmához liba zsírral átitatott gészt használt. Ezt a szájából fújta ki. Ott rejtette el, miután fölvette a földről. Közben mind a két kezét fogták. És ő mégis csinálta a trükköt. Előbb-utóbb azért gyanussá vált, a kutatótársaság fölkészült a leleplezésre, és amikor éppen egyik trükkjét végezte, rágyújtották a villanyt. Utána igen-igen szomorúak voltak. Gyönyörű illúzióik semmibe foszlottak. A csaló viszont szégyentelenül arra hivatkozott, hogy ő a tudományt akarta szolgálni azzal, hogy a spiritizmust így csúffá tette. Ezek a kísérletező úriemberek teljesen járatlanok voltak a metafizikában. Szellemi lényre nem hat a fény, vagy más fizikai jelenség, éppen azért szellemi lény, mert nem anyagi síkon létezik. Gyanakodniuk kellett volna tehát annál az állításnál, hogy a szellemek igénylik a sötétséget. Akiknek sötétségre van szükségük, azok nem a szellemek, hanem a csalók. Jézus mondja, mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit. János evangélium, a 3. fejezet, 20. vers. Az efezusi levélben pedig ezt olvassuk, 5. fejezet, 11. és 12. vers. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat, mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Ez az utóbbi idézet közvetlenül a pogány rituális kijelgésekre vonatkozik, de jól alkalmazható a csaló trükkökre és mindarra, amivel kerülni kell az emberek tekintetét. A spiritizmusban meglehetősen gyakori az az állítás, hogy a szellemekkel sötétségben kell kommunikálni, a fény zavarja őket. Részemről ezt úgy fordítom le, mint hogy biztos vagyok abban, hogy a fény nem zavarja a szellemeket, hogy a spiritizmusban meglehetősen gyakori a csalás. Szegi Ernő atya mondja valahol, hogy beszélgetett egy bűvésszel a spiritizmusról, és a bűvész állította, nincs olyan spiritista jelenség, amit ő megfelelő bűvésztrükkel utána ne tudna csinálni. Ezzel távolról sem akarom azt mondani, hogy a spiritista szeánszokon egyáltalán nem történnek természetkívüli jelenségek, csak hogyha történnek, azok a gonosz lelkektől valók. Második előadásomban idéztem Monlizan kapitány és Sylvester az amerikai médium esetét, akik mindketten negatív szellemi erőket tapasztaltak meg a spiritizmusban. Mondani valóm tehát nem az, hogy a spiritista jelenségek soha nem lehetnek bizonyos értelemben valódiak, hanem az, hogy ne legyünk hiszékenyek és képzelődők. Ne képzeljünk túl könnyen rendkívüliséget. Használjuk az eszünket. Akkor is, ha szokatlan jelenséggel állunk szemben. Isten adta nekünk az észt, használjuk. László esete után a hiszékenységgel és képzelődéssel kapcsolatban elmondok egy másik történetet is, de előre kell bocsátanom, hogy ez rendkívül rémes történet. Velem esett meg. Rendkívül rémes helyen laktam akkor, embertől alig lakott táján szép fővárosunknak, egy első emeleti plébánosi lakásban, több hónapja éltem már ott, amikor is egyik este, miután már lefeküdtem, a menyezeten lévő árnyékokra bámészkodva egy szokatlan, kerek, sötét árnyékra figyeltem föl, ami ott volt a szoba menyezetén, körülbelül az íróasztalon fölött, ágyamból éppen ráláttam. Nem tudtam, hogy minek az árnyéka ez. Íróasztalomon nem égett a lámpa. Amúgy is a lámpa lefelé volt irányítva, nem vetíthette föl semmiféle tárgy árnyékát. De nem is láttam olyan tárgyat, aminek az árnyéka ilyen lehetett volna. Nagy lapos kerek volt, sötétebb volt, mint azok az árnyékok, amelyeket az utcai világítás vetített szobám menyezetére. Ez egyébként is ferdén ért szobámba, ennek megfelelően nyújtózkodtak a kinti fák és a benti csillár halványabb szürke árnyékai a menyezeten, de ez az árnyék majdnem fekete volt. Elhelyezkedésénél fogva semmiképpen nem származhatott az utcai lámpáktól, és nem emlékeztem arra sem, hogy ezt korábban láttam volna. A jelenség egyszerűen megmagyarázhatatlannak tűnt. Akkoriban sok karizmatikus irodalmat olvashattam, amelyben gyakran előfordul démonok elűzése. Mi van akkor, gondoltam, ha az a kerek volt démoni eredetű? Nem látszott ez túl valószínűnek, de nem találtam más magyarázatot. Hát, ha egy gonosz lélek lesz rám, és ijeszget ezzel a szokatlan árny jelenséggel. Nosza, imádkozni kezdtem. Elűztem a démont Jézus nevében. Itt magyarázatul annyit jegyzek meg, hogy nem exorcizmust alkalmaztam, mert az püspöki engedélyhez van kötve, egyszerű szabadító imát végeztem, később áll szándékomban kifejteni, mi a különbség a kettő között. Imádkoztam, a kerek sötét árnyék mozdulatlan maradt. Nem jött közelebb, de nem is tűnt el. Igyekeztem nagyon erélyesnek lenni. Bevetettem mindazt a szabadító erőt, ami Jézusban az enyém. Az árnyék maradt. Váltogattam a kifejezéseket. Fölhasználtam egész gazdag szókincsemet. A kerek árnyék nem nevetett éppen rajtam, de ott maradt mozdulatlanul, ahol volt. Az okosabb enged. Mivel az imádság nem használt, fölhagytam vele, és békében elszunnyadtam. Félelmet egyáltalán nem éreztem, csak valami furcsa csodálkozás volt bennem, ilyesmi nincs. Csak hogy volt. Ott volt a plafonon. Másnap, hajnali félhomályban, még mindig ott feketén lett a kerek árny, de ahogy aztán közelebbről megvizsgáltam az íróasztalt, nyomban fény derült a titokra. A közelmúltban ugyanis kicseréltem a telefonkészüléket egy új üzenetrögzítős készülékre. Ezen pedig volt egy kis zöld lámpa, amely azt jelezte, hogy a készülék áram alatt van. Ez az, amire nem gondoltam. Az a halvány kis fény nem látszott az ágyból, ahol este feküdtem, de ahhoz elég volt, hogy amikor a szobában minden világítást eloltottam, árnyékot vetítsen a mennyezetre. Az árnyék pedig íróasztali lámpám burájának árnyéka volt, annak formája ugyan egész más, kupola alakú, de szintén körszimmetrikus, így odafönt kerek lapos tányér alakú vetület formájában jelent meg. Vagyis, barátaim, démont fantáziáltam oda, ahol egyszerű optikai jelenséggel álltam szemben. Pedig általában józanságra törekszem és az illúziók leleplezésére. Ezúttal nem sikerült. Mi következik ebből? Először is az, hogy rémesen nagy szamár voltam. Mondtam, hogy rémes történet lesz. Olyan naív babonába estem, ha nem is szándékosan, mint a már emlegetett Szent Antal láncok küldözgetői. Másodszor az következik az esetből, hogy a szabadító ima előtt nem szabad elmulasztani a lelkek megkülönböztetését. Első János levél 4. fejezet 1. vers, vizsgáljátok meg a lelkeket. Ha imádságban kerestem volna a választ arra, hogy valóban démoni jelenséggel állok-e szemben, nagyon hamar kitűnt volna, hogy nem ez a helyzet. Már annak is el kellett volna gondolkodtatnia engem, hogy egyáltalán nem éreztem félelmet. Ha egy bukott angyal veszi a fáradtságot, és kerek sötét árnyékkal ijeszget, az már csak hatott volna egy kicsit az idegrendszeremre is. Én tudok félni, rendkívül gyáva nyúl tudok lenni, s ha a démon valódi lett volna, alig ha aludtam volna el olyan zavartalan békességben. De különben is ettől eltekintve, ha imádkozom a Szentlélek világosságában, minden bizonnyal hamarosan ösztönzést éreztem volna, hogy egy kicsit tovább folytassam a természetes magyarázat keresését. És ha fölkerek az ágyból, és megnézem az íróasztalt, könnyen megpillantottam volna azt a kis zöld fényforrást, ami az egész jelenséget okozta és kielégítően megmagyarázta. Nem üztem volna csúfot a szabadító imából, mert az imádság nem játék. Rossz szándék persze nem volt a dologban, de hadd vonjam le a harmadik konzekvenciát, ez pedig imígyen hangzik, mielőtt démon tűznél, nézd meg jól az íróasztalodat. Vagyis ne a természet kívüli okokhoz fordulj először, hanem a józanészhez. Isten azért adta értelmünket, hogy használjuk, ne váljunk illúziók áldozatává. Egyszer azzá váltam, de még egyszer nem akarok. Felsülésemmel Isten arra tanított meg, hogy nagyon kritikusan kell nézni a természet kívüli jelenségeket. A kritikus elme, a természet magyarázat keresője, számos esetben talál csalást ott, ahol mások rendkívüli tüneményeket keresnek. Helena Blavatsky, a teozófia alapítója, állítólag csodálatos dolgokat művelt, jóslatai beváltak, elveszett tárgyakat megtalált, eltört csészéket összeforrasztott, szellemek sugallatára írt könyveket. Mi volt csodái mögött? A hölgy közönséges csaló volt, idézek Hajnóci Rózsa Bengáli tűz című könyvéből, ami ugyan regény, de az ismeretterjesztő részek teljesen megbízhatóak, és a szerzője nem Hajnóci Rózsa, hanem a férje Germanus Gyula, orientalista tudós. Idézet kezdődik. Szimlában, egy Hume nevű magas állású úrházában eltűnt egy értékes melltű. Blavatskyné vendége volt a háznak, és egy vacsora alkalmából úgy irányította a társalgást, hogy az eltűnt melltű kerüljön szóba. A társaságban voltak kételkedők is, mindig akadnak ilyen kellemetlen emberek, de Blavatskyné lefegyverezte őket, csodát művelt. Rövid elmélkedés után a tibeti nagy szellemek Morzsa és Kurhomi elárulták neki, hogy a melltű a kert egyik bokra alatt van elásva. Mindannyian kimentek a kertbe, lámpással megkeresték a kijelölt helyet, és csak ugyan megtalálták a melltűt sértetlenül. A csoda híre bejárta India egész sajtóját. Még mindig az idézetet olvasom. Ez a sajtó visszhang lett a veszte Blavatskynénak. Az újságokból tudomást szerzett az esetről az a bombéi ékszerész is, akinél az ellopott ékszert elzálogosították, és akitől Blavatskyné azt kiváltotta. Az állok cédulát a tolvajtól vette meg. Később a ház kertésze is jelentkezett azzal, hogy kis baksisért aznap este ásta el a melltűt tartalmazó dobozt a bokrok alá. Itt záródik az idézet. A jeles alapítónak nem ez volt az egyetlen csalása. Amikor a hívők kérdésekkel fordultak szellemeihez, a szellemek válaszait ő maga írta, és csempészte egy nyitható hátú szekrénybe hátulról. A szellemek érdekes módon ugyanazokat az angol nyelvi hibákat követték el, amelyek az ő angolságát is jellemezték. Szellemektől diktált könyve közönséges ollózás. Amikor pedig tibeti tartózkodásáról beszél, állítólag ott avatták be a titkos tudományokba, akkor ad egy leírást Tibetről. Tibetbe akkor még nem igen jutott be európai, mielőtt azonban a rejtelmes ország mégiscsak ismeretessé vált, kiderült, hogy Blavatskyné leírásai egyáltalán nem illenek rá a helyszínre. A misztikus szerző fantáziájának termékeit írta le. A teozófiai társaság alapítója egész egyszerűen nem volt tisztességes. A szélhámosságából kinőtt társaság harmadik elnöke, Alice Bailey, kezdeményezte a New Age mozgalmat. Erről a szellemi tájékról származik az egész mai okkult, mágikus, ezoterikus divat. Ha a szellemi kontextus fogalmát megértettük, ez bizonnyal mond valamit számunkra. Mágia és szélhámosság nem ugyanaz, de komoly átfedések vannak közöttük. Nézzünk meg egy érdekes esetet. Satya Sai Baba 1926-ban született Puttapartiban, Andhra Pradesh, indiai államban földműves szülőktől. Eredeti neve Satya Narayan Raju. Még nem volt 14 éves, amikor egy sor különös élményen ment keresztül, amelyeket szülei és mások démoni megszállásnak tartottak. Nem sokkal ezek után bejelentette, hogy az 1918-ban elhunyt híres guru a sirdibeli Sai Baba szelleme költözött bele, és mostantól fogva ő is Sai Baba. Shiva és Sakti istenek megtestesülése. Viselkedésével engem kísértetiesen emlékeztet Rejtő Jenő hősére, a csodálatos Nalajára, aki egy szép napon azzal a hírrel állít be egy csapat benszülötthöz, hogy ő a királyuk. Csak az a tragikus, hogy míg Rejtő ezt viccnek szánta, hősünk teljes komolysággal az istenséget választotta életpályának. Önmagát az istenség megtestesülésének vallja, míg Buddha, Krisztus és Mohamed szerinte nem voltak avatarok megtestesülések, némi isteni erejük volt, az én erőm végtelen, mondja szerényen. Számos adat van arról, hogy Sai Baba valóban rendkívüli jelenségeket produkál. Millió számra vannak követői, akik teljes komolysággal imádkoznak hozzá. Mi persze nem ismerjük el, hogy Sai Baba Isten, de mit szólunk csodatételeihez? Betegeket gyógyít, órákat, nyakláncokat, fotókat, gyümölcsöt és szent hamut teremt elő az üres levegőből, materializációval. Mozgalmának 30 ezer központja van a világ minden táján, többek között Budapesten is. Sokan mondják, hogy Sai Baba egész egyszerűen csal, bűvészkedik. A Hyderabadi Deccan Chronicle 1992. november 23-i száma címlapján közölt egy videófelvételből készített képsort, amely akkor készült, amikor Satya Sai Baba az indiai miniszterelnök Narasimha Rao jelenlétében arany nyakláncot materializált. A felvétel egyértelműen megmutatta, hogy a láncot Radhakrishna Menon, Sai Baba asszisztense adta át titokban a főnöknek, aki aztán egy elegáns kézmozdulattal előteremtette azt. Piet Vroom pedig egy holland riporter munkatársával tisztán megfigyelte, hogy Sai Baba gyűrűket és órákat húz elő virágvázák mögül, vagy székének párnái közül, a golyóvágyúrt szent hamut olykor a szájából veszi elő. Ugyanakkor azonban mások, és nem csak Sai Baba hívei, azt állítják, hogy csodái tények. Hadd idézzem Ron Cohent, aki teljesen szembefordult Sai Babával. Sai Babát úgy ismerik, mint a csodák emberét. Rákbetegségben haldokló üzletemberek élnek át csodálatos gyógyulásokat démonikus erői révén. A Sivaratri fesztivál alatt két vödör étellel, az egyikben rizs volt, a másikban curry, 40 ezer embert táplált. Gépkocsik folytatták órákig útjukat üzemanyag nélkül. És melyik az igaz? Művel Sai Baba démoni csodákat, vagy nem művel? Minden messziről ezt nem tudjuk eldönteni, csak arra szeretnék rámutatni, hogy a kettő együtt is lehetséges. Osborne-Pendragon formulája, a fele csoda és a fele móka egész jól használható. Van mágia, amely csalás, és van mágia, amely démoni működés. Mind a kettő a hazugság atyát szolgálja, és mind a kettő megtéveszt, mind a kettő a démonok felé terel. A működő mágia magasabb szinten, de nincs kétség arról, hogy amikor Chesterton Father Brownja kijelenti, hogy a tiszta csalás nem olyan nagyon bánja, a szellemes paradoxon kedvéért kicsit elhanyagolja a csalás és a hazugság erkölcsi minősítését. Ez megbocsátható a szépírónak, de a teológus nem engedheti meg magának. A mágia bűn, és a mágiát népszerűsítő szemfényvesztés szintén bűn. Közös szellemi kontextusba tartoznak. És ez az, aminek felesen móka.